Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát egy izgalmas országba látogatunk most el, Örményország a terítéken.
Igen, így van. Hát Örményország egy szó szerint nagyon izgalmas és nagy múltú ország. Földrajzilag fontos beazonosítani, elsőre nem ugye sokat hall róla, de hogy pontosan hol is van. Egy elég izgalmas környezetben, északról, tehát egy kis-ázsiai országról, vagy kaukázus közeli országról van szó. Északon Grúzia, keletről Azerbajdzsán, délről Irán, és nyugatról Törökország fogja közre. Ez egy viszonylag kis ország, tehát gyakorlatilag egy olyan, amire én láttam a területe, az gyakorlatilag nem, tehát egy olyan, talán a 30-40 ezer négyzetkilométer lehet, egy 3 millió lakosságú ország, aminek az érdekes, hogy a területének több mint a fele 2000 méter fölött van. A legmagasabb helye az 4000 méter, és a legalacsonyabb az meg pontja az meg 400 méter körül van. De egyébként az ő nagy szent hegyük, és az talán tulajdonképpen az adójukra, meg a gazdaságra rájutunk, az az Ararat, az 5100 méter, amelyik ma egyébként Törökországban fekszik. És az Ararat az azért is érdekes, mert a Mózes könyve szerint Noé bárkája ahhoz volt kötve, amikor a özönvizet túlélték, és ezért mondjuk Örményországnak ez az első ilyen referenciapontja a történelemben, de hát akkor nyilván még nem örmények lakták, viszont annyiból érdekes, hogy Örményország volt a világ első hivatalos keresztény állama, tehát a Római Birodalom után. Na most a történelmük nagyon változatos, én abban nem is mennék bele. A lényeg az, hogy a Szovjetunió tagállamaként küzdötték végig a 20. századot, majd utána a fák országok közösségébe léptek be. A lakosság egyébként nagyon érdekes, mert ugye 3 millió ember él Örményországból, 1 millió körülbelül Jerevánban, de a lényeg az, hogy körülbelül 11 millió örmény él a világban.
Tehát egy 3 milliós országról beszélünk, és 11 igen. millió meg örmény a világban.
Igen. Mondok, engem is meglepett, és utána néztem, hogy tényleg ez hogy is lehet, és gyakorlatilag a legtöbb örmény Amerikában, Oroszországban, Franciaországban, Argentinában és Libanonban, tehát él, de hogy mondja pár örmény nevet, tehát akik médiában így úgy előjönnek, azok például a Kardashian lányok.
Igen, minden ilyen ilyen végződésű, van nekik egy
Örményország legfontosabb exportcikke, Kardashian klán.
Hogy így mondanak, de például a Cher, aki énekes volt, de a franciák közönhez szerző Michel Legrand, az Aznavour szintén, de például az André Agassi a sportolók között, és például a David Nalbandian a ilyen végződés kedvéért. És egyébként a Garry Kasparov is ugye koronázatlan vagy koronázott királya, szintén félig örmény származású. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet. Nyilván a történelmi sok mindent elmond, szerintem nem is ez a lényeg, de az, hogy ez egy hányatott sorsú ország, ráadásul földrajzilag lehet mondani részben kedvező, de valójában nagyon kedvezőtlen. Tehát azért, amikor 2000 méter fölött van az átlagszint, mondjuk a terület 50%-án, azért az nem biztos, hogy sűrű lakott környezetté fog válni. Az egyetlen jó hír benne, hogy ásványi kincseik viszonylag vannak. Tehát abból úgy néz ki, hogy a molibdén, réz, arany és a hasonló fémeik vannak, és ezzel nagyjából a gazdaságnak is az alaperejét megmutattuk, mert egyébként őnekik a mezőgazdaságon és ezen kívül most olyan túl sok mindenük nincs. Tehát a klasszikus szolgáltatóágok, telekom és így tovább nincs. Ami engem meglepett, hogy például egy ilyen hegyes országnál az energiaellátásnak közel 50%-át atom, vagy 43%-át pontosabban atomerőmű adja. Tehát én azt gondoltam, hogy annak ellenére van 11 vízierőmű, ők sokkal erősebb fémfeldolgozóipart ki tudnának alakítani, de ez valamilyen oknál fogva, vagy a befektetések hiánya miatt, nem tudom.
Hát, vagy a nagy testvér közelsége miatt, akik egy szíves ajánlásukkal építették meg a különböző erőműveket oda.
Így van, tehát az atomerőműnek nyilván van egy ilyen története, csak meglep, hogy mondjuk egy ásványi kincsekben viszonylag gazdagabb ország azért gyakorlatilag nem tudott egy jelentős, mondjuk nehézipart felépíteni.
Pedig van nekik energiájuk megújulóból, meg gondolom a hegyi patakok hajtatnának valami nagy
vízerőműt. Hát, amit ők most tudnak adni és exportálnak, az nagyjából ez, meg valami, tehát az ország 15%-a mezőgazdaságilag használható, az gyakorlatilag mezőgazdasági termékek, élelmiszeripari termékek, de ez inkább mellékes, és hát ami látszik, hogy elég erős az importjuk. Magyarán ez egy olyan ország, amelyik nagyon nagy múltú, vannak bizonyos szempontból kedvező adottságai, de egyáltalán nem könnyű gazdasági környezet, és ehhez igazodik az adójoguk is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az adójoguk egyáltalán szintén nem könnyű, vannak benne érdekes vonások, de mondjuk az áfájuk az 20%, az teljesen normális, gyakorlatilag a társasági adójuk 20%, az SZIA-juk meg 24-36% között megy, tehát az annyira nem túl jó. Nyilván az export miatt, tehát ott egy kedvezményrendszerük van, ha valaki exportál onnan, csak ugye ez a kérdés, hogy mit az gyakorlatilag az 5%-os társasági adót tud elérni, illetve hasonlóan, hogyha valami más kiemelt beruházás, akkor szintén a társasági adó lemegy 5%-ra. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy kis ország, nagyon komoly történelmi múlta. Nyilván a momentán csak a problémákat halljuk, ami nyilván valási és gyökerű pont a kereszténység kontra Mohamedán környezet miatt ez gond. Viszont úgy néz ki, hogy az esélyük az iráni nyitással lényegesen javulhat. Tehát ők azért az látszik a földrajzi fekvésükből, hogy a török, tehát a nyugati együttműködésük nem fog érdemben javulni, ennek történelmi gyökerei vannak. Grúzia, Azerbajdzsán hasonlóan kis országok és egymáson nehezen tudnak lendíteni. Itt talán ami kitörési pont az Iránnal való kereskedelemnek a erősödése. De igazából azt mondom, hogy egy nagyon érdekes fákország, tehát a fák a független államok közösségének a tagja, de nagyon nehéz azt mondani, hogy itt egy attraktív gazdasági környezet van. Jó lehet, azért az adottságaik nem annyira rosszak.
Uh-huh. Hát akkor, ha optimistára akarnánk hangolni ezt a beszélgetést, akkor azt mondjuk, hogy a kilátásaik talán kedvezőek.
Az Araratról biztos, mert az 5000 méterre.
Igen, van annak a szép Araratnak elnevezve egy kiváló minőségű párlatuk, úgyhogy annak idején még a Churchill is ezt kapta ajándékba.
Igen, ez így van. Egyébként, ha megnézi az ember, hogy mik a kiemelkedő élelmiszereik, vagy akkor a konyak az ott van, de van sörük, meg egy csomó botkájuk is, szóval baromi érdekes kultúra, nagyon vegyes az ország. Én kívánom nekik, hogy jobban menjen, lehetőségeik vannak, tehát azt mondják, hogy nagyon komoly édesvíztartalékaik vannak, és ők látják el a környező országokat is részben, de jelen pillanatban Örményország nem sem stratégiailag, sem gazdaságilag nem egy meghatározó pont. De ennek ellenére érdekes, és ugye, hogy ti is mondtátok, nagyon meglepő, hogy egy kis országból ennyi ember el tud menni, tehát ez a 11 millió összörményből mondjuk több, mint a kétharmad, tehát 8 millió külföldön él, beleért Oroszországot, és itt tovább azért az nagyon.
Az nagyon, igen.
Jó, és a hallgató felhívja a figyelmet, hogy a 48-as tábornokok között is van, az Aradi 13 között is örmény származású, úgyhogy
beszéltünk is róla.
Mi hozzánk is importáltak örmény.
Egyébként ez így van, ez igen. Abszolút így van. Úgyhogy körülbelül ennyit tudok.
Jó, szuper. Köszönjük nagyon szépen, köszönöm. Minden jót és szép hetet.
Nektek is, sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Örményország van a terítéken nálunk. Itt a Millás reggeliben adóvilág rovatunkban, a vonalban itt van a külpolitikai szakértőnk, dr. Feledi Botond. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát, akkor nézzük meg ezeket az örményeket. Azt már tudjuk, hogy ebből az összes örményből, a világon felelhető összes örményből alig maradtak az óhazában.
Így van.
Ennyire rossz hely lenne Örményország?
Hát Örményországnak azért az elmúlt 100 évben elég sok kihívása volt, tehát ott volt bőven akalom a genocidium után elhagyni a területet, az országot, és hát ugyanúgy, ahogy Izrael és a zsidók, ők is gyakorlatilag egy 2000 éves történelem során népesítették be a világot. Uh-huh. Tehát nem most mentek el. A 90-es években itt a legutolsó nagy vándorlás az ugye akkor volt, amikor szétesik a Szovjetunió, és Örményország és Azerbajdzsán 1990-ben kölcsönösen követnek el kisebb pogromokat egymás ellen. Tehát a szovjet időkben több 100 000 azeri él Örményországban, és akkor ők elköltöznek, illetve visszaköltöznek Örményországba, örmények a szomszédból. Itt is még egy több 100 000-es mozgás volt, ami mondjuk a magyar lakosság cserének megfelelő nagyságrendet jelent. Uh-huh. Úgyhogy ez tényleg most is él, és ez a több mint 8 millióra becsült a világ különböző pontjain élő örmény pedig óriási diplomáciai potenciált jelent neki.
Na ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy kevesen vannak, de azért lehet, hogyha a Kardashian klán valamelyik tagja odaszólna Donald Trumpnak, akkor azért lenne, vagy hát ugye emlékezzünk csak arra, micsoda felháborodás volt, amikor ugye kiadtuk az azeri baltás gyilkost, és akkor a világ örményei egy emberként hördültek fel, és hívták fel a világ közveleményének figyelmét erre a momentumra.
Így van, sőt, utána ugye a parlament is megszavazta a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Magyarországgal. De ez tény, tehát Amerikában is elképesztően erős örmény lobby működik, Franciaországban is, de Brazíliában ugyanúgy jelen vannak, mint mondjuk Oroszországban, Moszkvában. Tehát nagyon komoly befolyási hálózatot jelent. Ennek mondjuk az egyik nagyon látványos fokmérője az volt, amikor elkezdtek lobbizni a függetlenség után azért, hogy elismerjék, hogy az örményekkel szemben genocidiumot követett el Törökország az első világháború alatt és után.
Uh-huh. Tehát ezek a mi bajuk volt a törököknek egyébként az örményekkel, és ez mennyire bizonyított? Mert ugye a törökök meg előszeretettel tagadják, hogy nem annyit, nem akkor, nem ott öltek meg az örmények közül, mint amennyit az örmények állítanak magukról.
Igen, ugye az első világháborúban a török-orosz kapcsolatok voltak azok, amik nagyon megromlottak, és az örményeket pedig orosz ügynököknek tartották nagyon röviden a történet. Uh-huh. Szóval először ugye az értelmiséget fosztották meg mindenfélétől, és aztán tényleg nagyon minden egyébként nem csak örménykutatók által több beszámoló szerint is volt szisztematikusan a katonakorú örmény férfi lakosság mészárlására tett beavatkozás, ez az szintén több százezret elérhetett, és aztán voltak a szíriai sivatagban vezető halálmenetek a nőknek, gyerekeknek. Tehát ez az, amiről a genocidium irodalom beszámol, és itt vitatkoznak ezen a különböző időszakokra eső 600 000-től másfél millióig terjedő áldozat számon. Ugye ez a világtörténelemben, tehát ugye ekkor volt az első koncentrációs tábor Dél-Afrikában, és ez az első államilag szponzorált, modern állammal szponzorált genocidium, vagy népírtás, vagy szóval, hogy ezen lehet persze vitatkozni, minden esetre nagyon sok nyugati ország elismerte a lobby és az örmények jelenléte eredményeképpen, hogy igen, ezt lehet genocidium.
Milyen a helyzete a világban Örményországnak? Saját magukkal vannak elfoglalva, vagy azért van valamiféle világpolitikai szerepük? Gyanítom az utóbbi, mert aki Iránnal a szomszédos, annak kell, hogy legyen valamiféle geopolitikai jelentősége, de cáfolj meg, ha tévedek.
Nem, abszolút, tehát nyilván a helyzetük az tényleg ugye irántörök orosz szomszédság, tehát nagyon adja magát, hogy minden nagyhatalom megpróbálja, már a környező országok megpróbálják ezt felhasználni. Ráadásul, ha valaki ennyire rosszban van Törökországgal, akkor ugye meg a saját közvetlen szomszédjával, Azerbajdzsánnal, innentől kezdve pedig adódik ez az orosz-iráni barátság. Úgyhogy Oroszország számára ez egy nagyon fontos kapcsolat, és nem is véletlen, hiszen a második legnagyobb örményvárosban van örmény meghívásra egy óriási orosz katonai bázis. Régebben segítettek a határőrzésben, ezt nem tudom, hogy pontosan vajon hogyan működik így 2017-ben, de ez egy komoly katonai együttműködés, és hát abból, hogy mennyire vannak magukkal elfoglalva, ugye amikor Azerbajdzsánról beszéltünk, akkor említettük ezt az enklávét, a Nagorno-Karabakh vidékét, de van még örmény enklávé, tehát itt nagyon kemény katonai helyzetek vannak. Most éppen megnéztem, hogy azeri hírügynökség szerint csak az elmúlt 24 órában 140-szer sértették meg a tűzszünetet. Tehát Ezek itt elég forró vidékek, nem véletlen, hogy a Magyar Honvédség létszámának sokszorosa, tehát 80 ezer aktív katona van Örményországban, 30 ezer tartalékos, de gyakorlatilag az egész férfi lakosság tréningezve van, és szükség esetén totális mozgósítás lehetséges a mai napig. Tehát ők azért ezt komolyan veszik, tehát mondhatjuk azt is, hogy a saját dolgaik és a világpolitika az összeért, ami hát hol pek, hol nem annyira. Ugye csatlakoztak ahhoz az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, ami a belarusz-orosz kezdeményezéssel elindult, tehát alapvetően azért az orosz tengelyen fut az ország, és hát ezzel az iráni kapcsolattal is ez erősödött meg.
Oké. Értjük, vagy érteni véljük Örményország szerepét, nincsenek könnyű helyzetben, és még egy kérdés marad, ami nem Örményországhoz kapcsolódik, hanem kezd feszülté válni Moszkva és Washington viszonya. Hát ugye majdnem 755 amerikai diplomatát utasított ki Putyin. Aggódjunk? Mert hát ugye Putyin úgy állt az elnökválasztás után Trumphoz, hogy végre majd most akkor minden jó lesz a két nagyhatalom között. Kezd elmérgesedni a helyzet.
Igen, ez egy érdekes párhuzamosság, hogy amennyire barátságos volt az ő G20-as, mi már két találkozójuk, amiről tudunk, mégis ez a döntés pedig megszületett. Igazából az aggodalom nem biztos, hogy amiatt kell, hogy legyen. Persze mindenképp aggódni kell. De nem csak amiatt, hogy most erre mit válaszolnak az amerikaiak, hiszen ez most a válasz volt tulajdonképpen a decemberi Obama döntésre, még Moszkva részéről csak elhalasztották. Hanem az, hogy ebben a kiszámíthatatlansági rendszerben, amikor nem tudjuk, hogy Donald Trump éppen aznap reggel milyen hangulatban kell föl, amikor Észak-Korea ballisztikus rakétákat lövöldöz, Szíriában nincs megoldás, tehát rengeteg oroszok által is érintett területen kellene együttműködni, vagy lehetne akár az NSBT-től a Pekinggel mindenféle másokkal együttműködni azért, hogy egy picit stabilizáljunk világban lévő gócpontokat. Na, emiatt lehet aggódni, hogyha ott történik bármi, és nem tudnak ezek a forró vonalak működni, akkor eszkalálódhatnak szituációk nagyon gyorsan. Tehát nem csak az amerikai-orosz viszony megromlását jelenti ezt, hanem amikor ez a két hatalom esetleg tényleg komolyan veszi azt, hogy nem szeretik egymást, abból ezek itt mind a környékünkön is tovább tudnak eszkalálódni.
Hát reméljük, hogy ide nem fajul a dolog, de hát ahogy mondtad, amilyen kedve van éppen az amerikai elnöknek, meg hogy mit tweetel éppen, úgyhogy hát izgatottan várjuk a fejleményeket.
De igen, hát meglátjuk a kis családja, mit javasol neki.
Igen, reméljük, hogy igen. A józan hangok győznek. Na jó, tehát jövő héten akkor beszélünk ismét, akkor addig is szép hetet, jó napot neked.
Nektek is hallgatóknak is, sziasztok.
Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk, adóvilágunk célországa Örményország volt.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.